Kedves testvérek, az egyházatyák sorozatából mai alkalomra Nazianzi Szent Gergelyt szántam, abból a meggondolásból, hogy van egy nagyon szép elmélkedése, szónoklata a Szent Húsvétról, és azt hagynám a végére, de őt úgy hívják, hogy teológus, és a három szent főpap közé tartozik a keleti egyházban, tehát Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, vagy magyarosan Vazul, és ő az, akik a legjelesebbek közé számítanak, és a teológus jelzőt kevesen kapták meg életükben, vagy műveik alapján, Szent János evangélista, Nazianzi Szent Gergely és Új Szent Simon, a teológus Új Szent Simon, ő ugye az ezred forduló körül élt Bizáncban misztikus író volt. Ez azért jó tudatosítani, mert sokszor ilyen tényleg egy teológiai iskolát végzett valaki, aki ráadásul hát ilyen felületes újságcikkekben ír az egyházról, vagy ellene, és akkor nagyképűen aláírja, hogy teológus. Nem akarom nevesíteni, van egy-két ilyen személy, aki ezzel tetszelek, hogy ő teológus. Ezt a jelzőt hárman birtokolhatják az egyház történetében, a teológia tudományának magas szintű művelői voltak. Ki is volt ez a Nazianzi Szent Gergely? Ő már a fölszabadult világban született, 329-30 körül, Arjánszban. Ez Nazianz mellett van. Ha most megkeresnénk a Google-on a térképen, szinte egyik se lenne található, mert ezek már jobb esetben török neveken lévő települések. Igen, jó mondhatni, arisztokrata családból, ez azért fontos az ő életében, hogy megtehette azt, hogy a kor legjobb iskoláiban tanulhatott. Az anyját ismerjük, Nonna nevű asszony, aki milyen keresztény volt, volt még két testvére, és érdekes módon az apja, az nem volt először keresztény, sőt ilyen ereknek, szektához tartozott, de az anyja, azaz a felesége hatására ugye, megtért, őt is Gergelynek hívták. Ez volt 325-ben, de 328-ban már püspök volt, 29-ben. Viszont azt kell mondani, hogy azért akkoriban ezek az emberek magas szintű tudást birtokoltak, akár csak a rétori iskolát végezték el. Na tehát, a kis Gergely az Nazianzban végezte először az iskoláit, majd aztán Cezáriában, ez a mai Szentföld, Cezária több van, de a mai Szentföld területén is van, vagy Fülöp Cezáriában, ugye olvassuk az evangéliumból, aztán Alexandriában és Athénben. És van egy ilyen fáma, hogy jön a tengeren, a földközi tengeren utazik Athénbe, és óriási viharba kerül a hajója, és akkor azt mondja, ha most megmenekül, nem azt mondja, hogy pap lesz, hanem Isten szolgálatára adja az életét. Egyébként 30 éves korában olyan 360 körül, vagy 60-ban keresztelték meg, és nem sokára, egy évre rá, meg már ő is pap lett, az apja, a püspök apja szentelte pappá. De még visszatérve az athéni életére, ott olyan rétori iskolába ment, a kor filozófiai iskolájába, ahol egyszerre keresztény és pogány bölcselők is tanítottak. És érdekes, ugye 313-ban fölszabadult a kereszténység a az elnyomatás alól, és onnittől kezdve fokozatosan hát a keresztény eszme lett uralkodóvá a birodalomban. És már eltelt vagy 30 esztendő, még mindig pogány filozófusok is tanítottak Athénben. Ugye nincs új a nap alatt, rendszerváltás megtörtént, és azért még évtizedek múltán is marxista filozófusok vannak akár csak a Tudományos Akadémián is, akik ilyen műveltségűek és szemléletűek. Nagyon fájt Gergelynek, és ott két embert ismert meg. Az egyik, akivel életre szóló barátságot kötött, Vazul, a nagy szent Vazul, akit görögösen Bazileosznak mondanak, aki idő előtte járt mindig, majd őróla is szeretnék egy órát tartani, és ő vitte előre, de együtt tanultak, és leírja az emlékirataiba, hogy nekik két útjuk volt onnéttől, a templom és az iskola. És nagyon jó barátok voltak, kísérték egymást életük sok fordulóján, az emlékbeszédet Vazul fölött, illetve évfordulóján Gergely mondta. De tanítvány vagy tanuló társa volt egy Julianus nevű herceg, császári herceg, akiből rövid időre császár lett, Julián apostataként híresült el, mert bár keresztény neveltetést kapott, de valami oknál fogva meghasonlott önmagával, és vissza akarta vinni az egész birodalmat a pogányságba. Érdekes módon, hogy mindent, ugyanúgy, mint Diocletianus is, tűzzel, vassal akart írtani meg keresztény, egyetlen dolgot akart meghagyni, az akkora már kiépült keresztény karitást. Azt mondta, hogy azért ez maradjon meg, mert ez a pogányoknál nem volt, hogy gondoskodtak még a nem rokonokról is, és ő olyan szolgálatot, egészségi szolgálatot is kiépítettek, amiben mindenkit segítettek. Hát gondoljunk arra, hogy a nicéai zsinat elhatározta, vagy határozottak között van, ami 325-ben volt, hogy minden püspöki székhelyen legyen kórház ispotály. Na most ez a császár aztán hát mindenben ellene fordult a kereszténységnek. Gergely egy 40 oldalas vádiratot készített a császár ellen. Az egy bátor ember volt, ez majd kitetszik más helyekről is, és ezt megtudta a császár, ettől kezdve üldözőbe vette a családját. Azért nem írtotta ki őket, mert egy ilyen kis-ázsiai harcban nem sokára elesett a csatába, így aztán véget ért Julianusnak a, hát a tiszavirág életű királykodása. No, csak egy nagyon rövid kis részletet olvasok föl a 40 oldalból. Hát képzeljük el, hogy van egy regnáló császár, és valaki így ír. Te egészen együgyű és istentelen férfiú, ki tapasztalatlan vagy a legfontosabb dolgokban. Te készülősz Krisztus hatalmas öröksége ellen. Ki vagy te? Milyen nagy vagy? Honnan származol? Hiszen ez hatalmad, ez hatalmas, a kereszténység nem szűnik meg, még akkor sem, ha valaki náladnál hevesebben dühöng, hanem folyton terjeszkedik, gyarapodik, mert hiszek a jövendőlésben s mindazokban, amit most is látok, amit ő istenként alkotott s emberként örökölt, amit a törvények még előképként jeleztek, amit a kegyelem beteljesített, Krisztus pedig felszentelt, amit a proféták megalapoztak, az apostolok köteléke fűz össze, az evangélisták tettek teljessé. Te a saját utálatosságaidat állítod szembe Krisztus áldozatával. Te a te áldozataid vérével szegülsz szembe a világot megtisztító vérrel. Te harcolsz a béke ellen, te emelsz kezed, ha miattad és éretted át szegezetre. Ízlésed nem visel el az epét. Saját győzelmi jelet kicsúfolja a keresztet, kicsapongásod halálát, lázadásod az ő föltámadását. A vértanúkkal szemben semmit nem tudsz felmutatni. Te, aki Heródes nyomába szegődő, üldöző és Júdást követő áruló vagy. Legfeljebb még azt nem tetted meg, hogy hozzá hasonlóan, hogy kötélből készített hurokkal nem mutattad fel a megbánás jelét, te Pilátus, te Krisztus gyilkos. Ez így. Most képzeljük el, van egy uralkodó császár, egykori osztálytárs meg ezt írja neki. És ezt a császár megtudta. És hogy nyilván, hogy üldözte ezek után. Egyébként mondanom sem kell, hogy ott a aténi iskolába a klasszikus kultúrát teljesen elsajátította. Igazi rétor volt, de a keresztény kultúrát is elsajátította már. És hát erről külön tanulmányok születnek, hogy a retorikának milyen magas fokú, tehát a szónoklattannak milyen magas fokú mestere volt, minden kellékét föl tudta használni a beszédben arra, hogy fölkeltse a figyelmet, kifejtse, szemléletessé tegye, és a hallgatóság figyelmét lekösse. És hát, ugye ahhoz görögül kellene tudni, hogy mennyire mesterien bánt a nyelvvel, hogy milyen szójátékokkal tudott kifejezni igazságokat. Például, amikor Krisztus személyiségét kellett megfogalmazni, amit mi így mondunk, hogy két természet, emberi és isteni, egy személyben egyesül. Akkor ő ezt mondja, hogy nem más valaki és más valaki, hanem más valami és más valami egyesül egy személyben. Tehát az isteni természet és az emberi természet, az nem személy, hanem valami. De hát ez görögül adja ki jó magát, és hogy ez egy személyben. És hát ugyanígy a Szent Háromságról is, ezért is nevezik őt a Szent Háromság teológusának is. De még hát, ha visszatérünk az életére, ugye 360-ban megkeresztelkedik, és ekkora már a barátja a földközi tenger mellé Pontuszba megy egyfajta szerzetes remeteségbe. És hívja maga után, hogy gyere, és legyél te is ott ilyen szerzetes remete, ami nem egy ilyen teljes aszketizmust jelentett náluk, hanem elvonultságot, gondolkodást, imádságot, mély teológiai foglalkozást, amit mindketten magas szinten műveltek. És hát utána is megy, ott ketten összeállítják a görög egyháznak egy ilyen kedves írását, a Filokáliát, ami magyarul annyit jelent, hogy a szépség szeretete. Ez egy ilyen szöveggyűjtemény, ami elsődlegesen Origenész egyházatja írásaiból van összeállítva, hiszen Origenésznek is hatalmas életműve volt, és ők ebből egyfajta kompendiumot, szöveggyűjteményt készítettek. No, de az apja hazahívja, pappá szenteli Nazianzban, és hát nem sokára rá, ugye Bazileusz, aki püspök lett közben, és egy tartománynak ma így mondanánk, hogy metropolitája, érseke, azt akarja, hogy az ő tartományában legyen püspök. És hát abban az időben valami olyasmi történt, mint itt 1993-ban rendezték az egyházmegyéket. És akkor lett új püspökség is. Gondoljunk a Kaposvárira például, vagy a Debrecenire. És ő is csinált egy új püspökséget, egy bizonyos Zazima nevű faluban, Zazima nevű faluban, azt hiszem Kójának hívják most a törökök. Hát ez egy nagyon kis falucska volt, vagy település, és hát rábette, hogy hát gyere ide. Ezt ugyan becsapásnak érezte Gergely, de azért köztük a barátság megmaradt. El is ment oda, de roppant porfészeknek találta, úgyhogy nem is sokat ment aztán többet a tájára sem ennek a porfészek püspökségnek, hanem visszament egy másik remeteségbe. Mi bizonyos Szent Tekla nevű remeteségbe, de közben Konstantinápolyban megörült a püspöki szék. És a konstantinápolyi keresztények, akik között már nagy híre volt, mert főként a Szent Háromság teológiájában igen mély gondolatokat fogalmazott meg, meghívták őt. És akkor ment a császár is hozzá, illetve kérte őt, nagy Teodózius, aki már ortodox volt, mert előtte ilyen ariánus császárok voltak, akik Krisztus istenségét nem fogadták el. És akkor úgy gondolta, hogy ide el kell menni, el is ment. Teodózius ráadásul kiűzte az ariánusokat. Hát az ellenfelei rögtön mondták, vádolták vele, hogy igen, az a kis porfészek nem kellett. De bezzek, Konstantinápoly kell. Persze világ életében megvetette a nagy fényűzést, meg a gazdagságot, és hát mondott egy hatalmas, óriási székfoglaló beszédet. Amely beszédben hát az akkori idők minden jelenségére kitér, és hát szól a császárhoz, szól a kora embereihez és a hívekhez. De még talán azt is lehetne megemlíteni, hogy amikor őt püspökké szentelték, nagyon húzódozott. És akkor is mondott egy székfoglaló beszédet, amiből csak pár gondolatot olvasnék föl, amiben részben kéri a püspök apját, illetve Nagyszent Vazult, és akkor ezt mondja, azt kéri tőlük a székfoglalóban, hogy hát mondjátok meg nekem, hogy hogyan kell a pásztorbottal terelgetni a híveket, pásztorsíppal, hogyan kell a nyájat legelőre vezetni, vagy onnét mikor kell visszavezetni. Nyilván, hogy a hívekre gondol, hogyan kell visszaverni a farkasokat, hogyan ne harcoljanak egymással a pásztorok, ugye a papok nevezekedjenek egymással. Főleg a mostani időkben, amikor a pásztorok esztelenkednek és szétszélesztik a legelő juhait, hogy a legszentebb prófétával panaszoljuk fel ezt, hogyan kell a legyengültet felerősíteni, az elesettet talpra állítani, hogyan térítsen vissza az eltévedtet, hogyan keressen meg az elveszettet, s miként őrizzen meg az erőst, hogyan tanuljan meg mindezt, s hogyan tartsa meg a pásztorkodás helyes szabályát és a tiéteket. Csak rossz pásztor ne legyek, aki a tejet megissza, a gyapjúból rohát készít magának, a kövérebbét levágja vagy eladja, a többit pedig ott hagyja a ragadozóknak, a szakadozó szakadékok szélén, pedig saját magát. Nem a nyájat legelteti, amint ezért hajdan Izrael vezetőit elmarasztalták. Ezekre tanítsatok meg engem, ilyen szavakkal erősítsetek, és ilyen parancsokkal tereljetek, s legyetek pásztortársaim, s tanítsatok meg úgy a tanításban, mint imádságban engem is, és ezt a szent nyájat is az én üdvömre, a ti dicsőségetekre, ami nagy Istenünk és legfőbb pásztorunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásának, eljövetelének a napján, aki által akivel dicsőség a mindenható atyának, a szent és éltető lélekkel együtt, most és mindörökké. Ugye ez egy ilyen püspöki beszéd volt, amiben kéri, hogy tanítsák meg őt, nincs új a nap alatt, pap képző iskola van, ugye ez a szeminárium. Kifejezetten püspök képző nincsen. Ezzel megkapja valaki a kinevezést, a legjobb esetben ugye végez egy lelki gyakorlatot, ahogy én is tettem, de külön ilyen püspök iskolába nem vittek el, hogy mit kellene tenni, és hát közbe-közbe tanulja meg sokszor az ember saját kárán is, hogy hogyan kell vezetni és kormányozni, az a legnehezebb. Tanítani az egy dolog, de kormányozni úgy, hogy megfeleljen Jézus Krisztusnak, úgy nagyon nehéz. Na most visszatérve erre a székfoglaló beszédjére, hát ott ugye először szól a hívekhez, hogy ortodox hitűek legyetek. Ezt úgy jó alaposan elmondja, a hitet őrizzétek. Na most képzeljük el, ott ülnek a császárok, és a császár fiai, ugye Theodózius császár, Arkádius és Honorius, meg ott van az udvar. És a következőt mondja, császárok, tartsátok tiszteletben bíborotokat, mert beszédünk a törvényhozóknak is szab bizonyos törvényeket. Legyetek tudatában annak, ami megbizatástok, és hogy mi nagy titok az, amely rátok vonatkozik. Egy egész világ van kezetekben, amelyet a kis diadémmal, ugye ez a jogarféle császári, vagy korona, a diadém, és egy kis rongyal kormányoztok, a rongy az a palást. A mennyei dolgok azonban egyedül Istenre tartoznak. Rátok tartoznak viszont a földi ügyek. Legyetek istenei alattvalótoknak, hogy merész kifejezéssel éljek. A király szíve Isten kezében van. Példabeszédek könyve. Amint az írás mondja, és ahogyan mi is hiszünk, erre alapozzátok uralkodásotokat, s ne a pénzre és a hadseregre. Ti pedig udvaroncok és trónálok, ne adjátok elragadtatni magatokat hatalmatoktól, és halhatatlannak se gondoljátok azt, ami nem halhatatlan. Maradjatok hűségesek a császárhoz, de még hűségesebbek az Istenhez, aki által ti rájuk vagytok bízva, ti pedig ragaszkodjatok hozzájuk. Ti, akik nemességgel diszelektek, nemesítsétek erkölcseiteket. Lehet, hogy kellemetlen, mégis nemes dolgokról szólok. Mert rendetek akkor volna igazán nemes, ha semmi nemtelenséget nem kellene tábláitokra felróni, ugye, a büntető táblára. És ez így megy tovább, mikor tűnnek a bölcsek, a filozófusok. Titeket tiszteletre méltóvá avat szakállatok, és rövid köpenyeltek, ugye a szofisták és grammatikusok, stb. Is mondja, és akkor mondja nekik, hogy ne azt gondoljátok, hogy ti vagytok a legbölcsebbek, mert Isten a bölcs. Na azért kemény beszéd volt ez egy konstantinápolyi érseki székben. Ugye ebben az időben még nem lehet azt mondani, hogy a cezaropapizmus úgy olyan erőteljes lett volna, ami annyit jelent, hogy a császár irányítja az egyházat, mert voltak ilyen ő kiváló püspökei. Na és hát ő ott él, Konstantinápolyban, ott bontakozik ki teológiai munkássága, és részt vesz a II. Konstantinápolyi Egyetemes Zsinaton 381-ben. Amit ő a Szent Háromságról mondott, Jézus Krisztusról, a Krisztológiáról, Eukarisztiáról, az mind a mai katolikus tanításnak az alapjához tartozik, teológiájához. Későbbi zsinatok mind alapul vették, amit Niszai Szent Gergely írt. Hát hatalmas írásai vannak ugye a Szent Háromságról is, de ezt nem tudom én most mind elmondani és felolvasni, de talán csak egy nagyon rövidke részletet mondanék el ebből, amit a Szent Háromsággal kapcsolatosan ő mond, mert érzékeltetni szeretném, hogy azt a kérdést, hogy Isten időtlen, a Fiú is időtlen, de mégis az Atyától születik, a Szentlélek származik, hogyan is fogalmazza meg ez a jó Szent Gergely? Ha volt, amikor nem volt az Atya, akkor volt, amikor nem volt a Fiú. Ha volt, amikor nem volt a Fiú, akkor volt, amikor nem volt a Szentlélek sem. Ha az egy kezdettől fogva volt, akkor a három is. Ha az egyet letaszítod, kimerem mondani, a másik kettőt sem tarthatod meg fennségben. Ugyan mit érne egy tökéletlen istenség? Még inkább, miféle istenség az, mely nem tökéletes? Hogyan lehetne tökéletes, ha egyszer hiányzik belőle valami, ami hozzá tartozik a tökéletességhez? Hogyan maradhatna meg ilyennek, ha nem birtokolná a Szentet? Hogyan lehetne birtokában, ha nem lenne az, amit birtokolnia kellene? Vagy helyesebb volna valami rajta kívüli szentségnek tartani? De akkor ugyan mire gondolhatnánk itt, mondja meg valaki? Ha viszont ő az, akkor hogy ne lenne kezdettől fogva? Különösen akkor jobb volt Istennek, hogy nem tökéletes, nem volt lelke, mert ha ő nincs kezdettől fogva, akkor velem együtt egy sorba tartozik, mert ugye én halandó vagyok, ezt akarja mondani. Ha nem volt kezdettől az Isten, akkor mind én. Szóval, még ha valamivel meg is előz engem, az idő választ el ugyanis Istentől minket, ha pedig velem egy sorba tartozik, hogyan istenít meg engem, vagy miként egyesít az Istenséggel. Szóval látjuk azt, hogy mennyi mindenre gondol a Szent Háromság belső életének a kibontásában. De hát egyébként ő volt többek közt az, aki ezeket a keresztény neologizmusokat, új szavakat megpróbálta megkeresni a természet, a személy, ugye, ami aztán a zsinatokon nagyon fontossá vált, amikor Isten kilétét meghatározták. Erről így a Szent Háromság napja környékén szoktuk mondani, hogy ez az európai kultúra alapja, mert nem tudnánk se személyéről, se természetről úgy beszélni, hogyha ez akkoron nem fogalmazódik meg. És az Eukarisztiáról is vallja, hogy jelen van benne Jézus Krisztus, hogy áldozat, hogy az örök élet szükséges. Tehát itt lehet látni, hogy a katolikus egyházban például az Eukarisztia tan az milyen mélyre nyúlik vissza, vagy milyen szép az összefüggés és ez a láncolat, ami az évezredeket összefűzi. Egyébként egy Szent Ágostánhoz hasonló alanyi író és alanyi költő is volt. Ő verseket is írt. És ugye, magát is beleviszi mindig abba, amit mond. Tehát nem egy száraz elvont, hanem a maga élményeit is. Például könyörög Jézus Krisztushoz, panaszkodik Jézus Krisztusnak, és akkor ilyeneket ír, hát egy vers a sok közül. Hogyha rosszra fordul testemnek hőfoka, rögvest orvost hívok, és ha szegény lennék, mint kikötőbe viharban futnék a gazdaghoz, jogtalant szenvednék, akkor a törvényszékhez. Szakadékparton egy bokor is megmenthet, de most a te képmásod sorvasszere rólam, ez a pestishozó, jaj nékem, mert nincsen sziklaváram rajtad kívül, uralkodom. A pestishozó nála a kísértés is a sátán, hogy leolvasztja róla Krisztus képét, és úgy, mint a part, amikor megy fel a Dunaparton az ember, na, végre itt egy bokor elkapja, és ebbe kapaszkodik bele. Ez egy a sok verse közül. És hát nagyon híresek voltak az emlékbeszédei, a gyászbeszédei. Nem egy ember fölött mondott beszédet, hát nyilván, hogy legjobb barátja fölött is, Vazul fölött is beszédet mondott. Ez is egy hosszú beszéd, amit nem is akkor mondott el, mert beteg lett éppen a temetés napjára, hanem utólag írta le, és ebből az egyik méltatás. Valószínűleg, hogy ezt úgy lassacskán olvasták föl. Az egész földkerekségen ki volt ehhez a férfűhoz fogható ékesszólásban és tanításának erejében. Forduljunk már vissza a hegy lábához, elhagyva a csúcsokat, átkelve a szorosokon, elhagyva a széles és mély óceánt. Mert úgy vélem, ha volt, vagy lesz harson a szó, amely betölti az egész légteret, mint a világot átfogó, és újítás és csoda miatt földkerekséget megremegtető Isten szava, akkor azaz ő szózata és gondolata, amely mindannyiunkat oly mértékben múl felül, mint mi az értelmetlen lények természetét. Kitisztította meg magát annyira a lélekben, és tette annyira méltóvá magát arra, hogy isteni dolgokról beszéljen. Kit világosított meg annyira a tudásfénye, és fürkészte a lélek mélységeit, és fontolgatta Istennel, és Istennel kapcsolatos kérdéseket. Ki volt kiválóbb értelmezője a szabályoknak, ugyanis Nagyszent Vazul írt szabályokat, ilyen szerzetesi szabályokat. Mert nem sántikált két irányban, mint sokan mások, akiknek vagy a szó hiányzott a gondolathoz, vagy a gondolat hiányzott a felhasznált kifejezésből, hanem mindkét szempontból tekintélyes volt, önmagával egyenlő, és valóban következetes. Fürkészett mindent, Isten mélységeit is. A lélek tanúság tételével utal a Szentírásra, nyilván a Szent Lélekre gondol. Nem mintha tudatlan lett volna, hanem mint aki a szemlélődést élvezte. A lélek minden részletét átvizsgálta, minek következtében mindenkit erkölcsre tanított, a mennyeiekre oktatott, elfordított a pillanati dolgoktól, és a jövendők felé fordított. Hát ez ilyen cikkelyekre van bontva a gyászbeszéd, ez áll 82 ilyen cikkelyből, de némelyik egész hosszú, ahol a teológiai munkásságát, az érdemeit, illetve a vele való kapcsolatát is elmondja. Szóval valóban, ha ezt így olvassuk, akkor látjuk azt, hogy nagyon emelkedett és magas szintű teológia volt a 3., a 4., 5. században, főként keleten, de akkor még ugye egységes volt a kereszténység. És hát amiért én mostanra hoztam, az abból adódik az a gondolatom, hogy van egy szép húsvéti beszéde, amiből azt hiszem a papi Zsolozsva talán egy oldalacskát hoz, de hát ez is vagy 40 oldal. Ebből szeretnék olyan részt kivenni, amit ott nem igen olvasunk, bár beleveszik abból is, és el kell még mondani az életéről, hogy egy jó 10 éves konstantinápolyi érsekség után megbetegedett, hazament Nazianzba, és 389. január 25-én napra pontosan tudjuk, meghalt. Erekjét, relikviáit elvitték Konstantinápolyba, ott, ahol ő püspök érsek volt, a Szentapostolok templomába. 1204-ben a keresztesek ugyanúgy, mint aranyszájú Szent János erekjét elvitték Rómába. Hát akkor ez ugye kifosztásnak tűnt, de talán jó is volt, hogy elvitték, mert az iszlám nem tűrte volna úgyse meg ezeket az erekéket, és kiszórta volna. 2004-ben Szent II. János Pál pápa Bartolomeus pátriarkának visszaadta. Barátság jeleként talán valami kicsit meghagytak ott Rómában, illetve aranyszájú Szent Jánosit is, még ezt aztán Szent Miklósi is visszakerült Bariból a keleti egyházhoz. Nazianzi Szent Gergelyt január 2-án Nagyszent Vazullal együtt ünnepli az egyházunk. Ugye György magyarul, egyébként az annyit jelent, hogy juhász, grex gregis, a nyáj, annyit jelent. No, ebből a kis írásából, a húsvét dicséretéből olvasnék föl most így záró akkordként. Egy pillantás, mert sok-sok oldal terjedelemben van, és úgy próbáltam kimetszeni, hogy egybefüggőnek tűnő, egységes legyen. Ma lett üdvössége a világnak, a láthatónak s a láthatatlanak egyaránt. Krisztus föltámadt halottaiból, támadjatok fel vele. Krisztus visszatért, jöjjetek fel. Krisztus előjött a sírból, vessétek le a bűn bilincseit. Megnyíltak az alvilág kapui, megsemmisült a halál, levetették a régi Ádámot, és beteljesedett az új. Ha Krisztusban új teremtés van, újuljatok meg. Ezeket ő mondta, amazok meg himnusz zengtek, mint egykor, amikor a földi születés által Krisztus megjelent nekünk, ezt énekelték. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az emberek között. Előzőleg utal az angyalokra. Velük együtt magam is ezt zengtem. Szóljunk az angyalokéhoz méltó hangon, mely betölti a föld határait. Ma magát a föltámadottat ünnepeljük. Már nem a reméltet, hanem a valóságost, és az egész világot magához vonzót. Mindenki más és más adományt ajánljon, az időnek megfelelőt, ünnepi ajándékot ajándékozzon, akár kicsit, akár nagyot Istennek, kedves és lelki ajándékot, ahogy tőle telik, még az angyaloknak, az első és szellemi tiszta lényeknek, a mennyei dicsőség szemlélőinek és tanúinak is nehéz lenne méltót juttatni, még ha mindent el is érhetnek a dicsőítésben. Mi pedig a beszédet ajánljuk, a legszebbet, a legbecsesebbet, abból, ami a miénk, egyébként is az igét, már az Isten igéjét, a Jézus Krisztus dicsőítjük, értelmes természet jó téteményeivel. Innen kezdem hát a beszédem. És akkor jön itt, látható itt, ahogy én itt lapozok, hogy igen, csak kitett a beszédben és az írásban, és aztán rátér arra, hogy Jézushoz hasonló, vagy Jézus szenvedésében szereplőkhöz hasonlóknak kell lennünk. Ha te vagy Szirenei Simon, vedd a keresztet és kövesd. Halatorként megfeszítenek vele. Jó akaratú emberként ismert fel az Istent. Ha őt éretted, törvénytelennek közé számították, akkor te válj törvényessé általa. Tiszteld az érted megfeszítettet. Légy te is megfeszített. Legyen hasznod a gonoszságból is, a halállal szerezd meg az üdvösséget. Menj be Jézussal a paradicsomba, hogy megértsed, mitől estél el egykoron, annak szépségét szemléld. Hagyd kint az zúgolódást a káromlással együtt, hadd halljon meg ott. Ha te vagy Aramjatai József, a megfeszítőktől kérd el a testet, legyen tiéd a világ tisztulása. És ha te vagy Nikodémus, Isten éjszakai tisztelője, bebalzsamozva temesd előtt, ha Mária vagy, vagy a másik Mária, vagy akár Szalomé Joanne, sír hajnalban, lásd elsőnek az elhengerített követ, vagy tán az angyalokat is, sőt Jézust magát. Szólít valaki, figyelj a szóra. Hát, ha ezt hallod, ne illess engem. Állj messzebb, tiszteld az igét, de ne szomorkodj. Tudta ugyanis, kinek jelenjen meg elsőként. Újítsd meg a föltámadást. Segíts Évának, az első bukottnak, akit Krisztus elsőként üdvözölt, s hirdesd őt a tanítványoknak. Légy Péter vagy János, fuss a sírhoz, vetekedve, együtt futva, szép versenyt futva, s a gyorsabbnak bizonyulsz, és első leszel, győzd le igyekezeteddel. A sírba ne csak behajolj, hanem menj is be. Ha Tamásként távol maradsz a tanítványok gyülekezetétől, akinek Krisztus megjelent, ne légy majd hitetlen, ha később meglátod őt. Még ha kételjeid lennének is, higgy azoknak, akik róla beszélnek neked. De ha azoknak sem, akkor higgy a szegek helyének. Ha az alvilágba száll, szállj alá vele, ismerd meg Krisztus ottani misztériumait, hogy mint kétszeres alászállás rendje és értelme megjelenésével egészen egyszerűen mindenkit üdvözít, azokat is, akik ott hittek benne. És ha mennybe megy, menj vele. És ez ugye szép szónoki fogásokkal személyessé teszi a húsvétet. És akkor hát így fejezi be. Ó, húsvét, fönséges és szentséges, egész világot tisztító, hiszen úgy beszélgetek veled, mint élő személlyel. Ó, Isten igéje, fény is, élet is, bölcsesség is, erő is, minden neved felett örvendezem. Ó, nagy értelem szülötte, vágya is pecsétje, ó, elgondolt és emberként szemlélt ige, ki mindent magadra öltve hordozol hatalmat szavában, fogadd el ezt a beszédet. Nem termésünk zsengével, hanem talán utolsó áldozatunknak hálaadásaként és esdeklédseként, hogy semmi bántalom ne érjen minket azon felül, mint ami szükséges és szent szolgálatunkkal kapcsolatos, melyekben életünk eltelt, és csillapítsd le testünkben a felettünk zsarnokoskodókat. Látod, Uram, mennyi baj van, mennyire lenyomnak. Függeszd fel ítéleteidet, ha nálad tisztulást találunk, ha pedig vágyunkhoz méltó módon feloldódnánk, és befogadnának a mennyei sátrakba, tán ott is kedves áldozatot mutatnánk be szent oltárodon. Ó, Atya és igei szent lélek, mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.